Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai délelőtt folyamán egy egész bibliai könyvet fogunk áttekinteni, egy rövid bibliai könyvet, tehát most nem egy szakaszból fogunk indulni, hanem egy egész könyvet fogunk áttekinteni. Látom a meglepett pillantásokat. Igen, tehát ritkán szoktunk ilyet csinálni, mert ugye általában egy-egy téma, vagy egy-egy ige szakasz, de úgy gondoltam, hogy most áttekintjük az Ószövetség egyik legrövidebb könyvét. Melyik az Ószövetség egyik legrövidebb könyve? Tessék? Ja nem, bocsánat, Abdiás az tényleg egyetlen egy fejezetből áll, tehát bocsánat. Jeremiás siralmai. Jeremiás siralmai. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, de ez olyan érdekes az én számomra legalábbis, hogy sokszor vagyunk úgy, például, hogyha most mondanánk azt, hogy idézzünk Hóseás prófétától egy igét, akkor biztos vagyok benne, hogy sokan tudnánk idézni, vagy idézzünk, mit tudom én, Jeremiástól, vagy bárhonnan. De amikor egy egész könyv, hogy összességében miről szól, szóval mi a szerkezete, mi a legfőbb mondani valója, azt viszonylag ritkán szoktuk megtenni, és az tény, hogy ma sok igét fogunk olvasni, de ezt az egész könyvet szeretném, hogyha áttekintenénk, és nagyon szeretném, hogy miután ma átbeszéljük ezt a könyvet, hogy akkor még a mai nap folyamán, vagy este valamikor el is olvasnánk egybe. Mindössze néhány fejezet, 5 fejezet, tehát nem sok az egész, tehát ezzel fogunk ma foglalkozni. Bocsánat, egy nagyon-nagyon furcsa kérdés. Ki Jeremiás siralmainak a szerzője? Jeremiás, köszönöm. És ezt azért hangsúlyozom, mert tudjuk, hogy hányszor van, hogy a történet kritikai álláspont szerint ezt a könyvet nem is az írta, hiába ez a stb. Szóval ebbe legalább mindenki egyetért, hogy Jeremiás siralmait Jeremiás írta. Egyáltalán mikor élt Jeremiás próféta? Ki tudja, mikor élt? Milyen időszakban? A fogságot megelőző, a babiloni fogságot megelőző időszakban, Izrael történelmének az egyik legnehezebb korszakában, időszámításunk előtt 626-tól 580-ig végzett prófétai szolgálatot. Nagyon-nagyon fontos, mert ebbe az időszakba tartozik bele, az ő prófétai szolgálatának az idejébe tartozik bele, az fogság előtti nagyon komoly üzenetfelhívás, prófétai üzenetek közvetítése, de azon kívül ő megéli a 3 hadjáratot, a 3 babiloni hadjáratot, és hihetetlen, hogy mi szenvedésen megy keresztül Jeremiás próféta, és Jeremiás siralmai, ugye majd látni fogjuk, hogy mikor keletkeztek, milyen formában, és miért. Tehát, ugye időszámításunk előtt 626-tól 580-ig végzi a prófétai szolgálatát, és ekkor ugye már csak a déli országrész van, mert az északi országrész az már 722-ben ugye szétoszlik, megsemmisül az asszírok hódítása miatt, de a déli országrész is, Júda is nagyon nagy gonoszságokban van, és nem tér meg az ő bűneiből, és ezért Isten kilátásba helyezi a babiloni fogságot, mint a fenyítő ítéletet. Most előtte már Jeremiás próféta előtt már Habakuk próféta és Sofóniás próféta is már megjövendölte, hogy lesz egy ilyen fogságra vitel, illetve egy nagyon komoly büntető fenyíték fog bekövetkezni, és megtérésre hívták már ők is a népet, de igazából foganatja nem volt, és Jeremiás próféta is az Úr által küldött üzeneteket tolmácsolta, de nem hitték, nem fogadták el, hallani sem akartak róla, hogy egyáltalán ők fogságba, a nemzeti büszkeség, a megtérni nem akarás, a sátán által elvakított öntudat, nem fogadták be Jeremiás prófétának az Úr által küldött üzenetét. Bekövetkezik a 3 hadjárat. Ugye először az első fogolycsapatokat viszik el időszámításunk előtt 605-ben, utána 597-ben a legnagyobb számú fogolycsapatot elviszik, ugye Nabukodonozor vezetésével, ugye a babiloniaiak, és utána időszámításunk előtt 586-ban pedig történik a templom és a városnak tulajdonképpen a lerombolása. És Jeremiás síralmai, Jeremiás nem vitték el a fogságba. Hadd kérdezzem meg, a fogságnak hány prófétája volt, a fogság alatt hány próféta volt? Elnézést, nyugodtan párbeszédezünk, mert sokkal könnyebb úgy figyelni, igen. Ki volt az a három? Így van. Ezek közül kiment, tehát Dániel, Ezékiel és Jeremiás. Ki volt Babilóniában? Melyik proféták? Dániel és Ezékiel. És Jeremiás pedig otthon maradt, ugye? Majd fogunk beszélni az ő életének a végéről is, hogy mi történt vele, de gyakorlatilag ugye Jeremiás síralmai ugye akkor keletkezett, amikor már az egész templom és a város is lerombolásra került. Jeremiás síralmai tulajdonképpen milyen műfaj? Mit mondhatnánk, hogy ez a könyv, ez milyen műfaj? Ez egy imádságos vergődés, gyötrődés, de imádságba foglalva egy síralmas ének olyan értelemben a város pusztulása miatt. Egy mérhetetlen fájdalmat tükröz, de ugyanakkor egy csodálatos hitbeli megnyilvánulás is van ebben, mert az üszkös romok felett ő mégis bele tud kapaszkodni az Isten szavába, az Isten ígéretébe, amikor látszólag minden teljesen reménytelen. Ő akkor is reménységet talál az Isten személyében, az Isten lényében. Nagyon érdekes, hogy most fogunk olvasni jó néhány verset a könyvből, és nagyon érdekes, hogy sok mindent látunk ebben a könyvben. Egyetlen egy dologgal sehol nem találkozunk. Megmondom, hogy mivel, de először megkérdezek valamit. Amikor mi azt mondjuk valakinek, hogy ne csináld, mert ennek rossz lesz a vége. Sorozatban mondjuk az illetőnek, az illető nem hagyja abba, ugyanazt csinálja, és bekövetkezik a rossz. Mi mit mondunk neki? Pontosan. Ugye megmondtam. Na látod, ez lett a következmény. Na ezzel nem találkozunk a könyvben. Ezzel nem találkozunk. Mélységes fájdalom, szánalom, imádság, könyörgés, de az ugye megmondtam, ugye ez nem szerepel benne. Na nézzük meg akkor ezek után a könyvnek a tartalmát, és először vetítsük ki az első fejezetből az első két verset. Jeremiás síralmai, első fejezet, első két versét nézzük meg először. Ó, de gyönyörű, már kén is van, akkor én is innen olvasom. Jaj, de árván ül a nagy népű város. Olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok közt fejedelem asszony. Robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját. Senki sincs, aki vígasztalná. Azok közül, kik szerették, mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. Hadd kérdezzem meg, megrázó indítása ez ilyen értelemben a könyvnek? Egy mélységesen megrázó indítás. Most gyorsan egy-egy vers részletet fogok felolvasni, ehhez maradjon ez itt kivetítve, ehhez vissza fogunk térni. Csak például a 17. vers első része, terjezgeti kezeit Sion, nincs vígasztalója. Akkor a második fejezet 15. verse, most csak egy-egy verset olvasok föl, vissza-vissza térnek ezek a gondolatok, összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész föld öröme. Azért gondoljunk bele, hogy milyen kijelentések ezek, vagy egy 21. versnek az első része, az utcákon a földön fekszik gyermek és vén. Szóval talán, de mégiscsak vetítsünk ki még egy-két ige verset. A 4. fejezetből nézzük meg a 4-től a 6-ig terjedő verset. Aztán majd visszajövünk ide az első fejezethez, de a 4-től, a 4. fejezet 4-től 6-ig. A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt, a szomjúság miatt. A kisdedek kenyeret kértek, és nem volt, aki nyújtott volna nekik. Akik pompás ételeket ettek, elpusztulnak az utcákon. Akik bíborban neveltettek, a szemétdombot ölelgetik. Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése Szodoma bűnhődésénél, amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé. Azért hadd kérdezzem, még talán a 9 és 10. verset is kivetítjük, és utána azt mondja, figyeljük meg, azt mondja, jobban jártak, akik fegyverrel ölettettek meg, mint akik éhen vesztek el, mert azok átveretve múltak ki, ezek pedig a mező terményének hiánya miatt. Irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek, az én népem leányának romlásakor. Hadd kérdezem, borzalmakat sorol fel? Szóval olyan borzalmakat, amiket egyszerűen emberileg elképzelni szinte alig tudunk. És amire szeretnék visszatérni, két gondolat, az előbb itt a 4-től a 6-ig terjedő versekben, vajon miért olvastuk azt, hogy jobb volt a sorsa Szodomának? Így van. Tűz által elpusztult, hirtelen halál. De ők ki tudja mennyi ideig vergődtek ilyen állapotban, tehát ezért mondja azt, hogy jobban jártak azok, akik fegyver által haltak meg, mint akik ilyen nyomorúságba kerültek. És minden egyes gondolatnál szeretnék majd tanulságokat levonni a saját magunk részére, mert én úgy gondolom, hogy az igéből fölösleges, már bocsánat, lelki szempontból nézve, ha csak úgy olvassuk az igét, hogy egy történetet szeretnénk csak önmagában megismerni. Ha nem vonatkoztatjuk a saját életünkre, akkor csak az ismeretünk nő. De hogyha megkeressük a nekünk szóló tanulságot, akkor szolgál nekünk igazából lelki épülésre. Először csak a Pátriárkák, Proféták és Királyok című könyvből egy idézetet, egy mondatot hadd olvassak. Júda szenvedése arányban állt ismeretével, és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Nem döbbenetes ez a mondat? Júda szenvedése arányban állt ismeretével, és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Ez volt az első pont, amit megnéztünk, és most nézzük meg a tanulságokat ebből. Még egyszer az első fejezet, első két versét, légy szíves, vetítsd ki. Első fejezet, első két verse. És nézzük meg, mit mond. Ugye leírja, ugye, hogy milyen, ugye a nagynépű város milyen, mint egy özvegyasszony, olyan lett, stb. De amire én szeretnék kitérni, az a következő. Senki sincs, aki vigasztalná azok közül, kik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. Na ebből mi a tanulság? Mi volt a bűne Júdának, ami miatt ez az iszonyatos szenvedés rázódult? Mi volt a bűne? Mi volt a bűne? Mi volt a fő bűn Júdában is, Jeruzsálemben is? A bálványimádás. Bálványimádásba merültek. A környező népekkel barátkoztak, átvették azoknak a szokásait, azoknak a bűneit, és amikor jött a baj, hol voltak az ő támogatói? Sehol, mind ellenségeivé lettek. Hadd kérdezzem meg, nem ez a bűnnek a természete? Nem ez a bűn természete? Belevisznek sokszor emberek a bűnbe, a rosszba, ott vannak a barátok, idézőjelve a barátok, és amikor az ember bajba kerül, hol vannak azok a barátok? Tehát a rossznak ez a természete. Sátán kísérti az embert, beleviszi a bűnbe, és amikor annak beérik a következménye, akkor az ember ott találja magát egyedül, mert nincs vigasztalója. Tehát döbbenetes ez a törvényszerűség. A másik, amit olvastunk itt az előbb az idézetben, iszonyú volt a szenvedés, csak néhány verset olvastunk, a többit nem is akartam, hogy olvassuk, néhány jellegzetes momentumot, de mit olvastunk? Júda büntetése mivel állt arányban? az ő ismeretével, bocsánat, jó, igen, szenvedése arányban állt az ő ismeretével, és a rengeteg visszautasított intéssel. Az Isten nem egyszerre sújt le az emberre az ő bűne miatt. És ez egy olyan érdekes dolog, és én ezen sokszor úgy elgondolkodtam, hogy milyen hatalmas dolog az, talán a legsúlyosabb vétek az, amikor, és a Szentlélek elleni bűnt is ennek ez a tulajdonképpen, ami megbocsáthatatlan ilyen értelemben, nem egy konkrét bűn, hanem amikor az ember folyamatosan és állandóan visszautasítja az Isten lelkének a kérlelését. Állandóan. És a szív megkeményedik egy idő után, és ez történt ezzel a néppel, és ezért a büntetése arányban állt az ismeretével, és mivel? A visszautasított figyelmeztetésekkel. És itt szeretnék még az első mondatra kitérni, amit az előbb említettem, hogy arányban állt az ő büntetése az ismeretével. Szerintetek az Isten hogy, rossz kifejezés, bocsánat érte, de hogy kategorizálja a bűnöket? Nem, inkább fordítva kérdezném, mi hogy kategorizáljuk a bűnöket? Milyen bűnök, vagy mik a legsúlyosabbak, vagy kiknek, vagy hogy? Ugye mi azt mondjuk, hogy ugye az a köztörvényes bűnöző, ugye hát az micsoda szörnyűség. Hát akkor ugye, amikor látunk ugye hamis vallásoskodó embereket, na hát milyen képmutatók, stb. Na de hát mi ugye, akik ismerjük a teljes Biblia igazságot, ugye hát a magunkét tartjuk a legkevésbé rossznak. Ezzel szemben nézzünk meg egy idézetet, ami engem annyira elgondolkodtat, a Pátriárkák és Proféták című könyvből a következő idézetet olvasom. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Nem érdekes felütés most, hogy úgy mondjam, hogy nagyobb bűnök, mint Szodomában és Gomorában? Hát szóval, mik azok a nagyobb bűnök? Figyeljük! Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. És jön még egy fokozás, mi a legnagyobb? És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Nem döbbenetes? A bűn nagysága az Isten szemében arányban áll az ismerettel. És ha mi azt valljuk, hogy ismerjük a teljes Biblia igazságot, a korunknak szóló legnagyobb igazságot, és mi ennek ellenére a mindennapi életünkben szavainkkal, cselekedeteinkkel megtagadjuk Krisztust, nem azt képviseljük, az Isten szemében ez a legnagyobb bűn. És Júda, az ő népe ismerte elméletben az ő Istenét. És ennek ellenére merült ebbe a rengeteg gonosz tettbe. Majd mindjárt fogjuk látni, hogy milyen gonosz tettek is voltak, amiért ez az iszonyatos büntetés bekövetkezett. De ha már itt tartunk a büntetésnél, szeretném megkérdezni, hogy ki okozta ezt a mérhetetlen szenvedést és büntetést Júdának? Ki okozta? Saját maguk, igen. Második fejezet, másodiktól hatodikig terjedő verseit olvassuk el. Nagyon érdekes ez az ige hely. Másodiktól második, már kettőtől hatig. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákobnak minden hajlékát. Letörte haragjában Júda leányának erősségeit, a földre terítette, megfertőztette az országot és fejedelmeit. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát. Hátra vonta jobb kezét az ellenség elől, Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Feszítette kézívét, mint valami ellenség, kinyújtá jobb kezét, mint támadó, és megölt mindent, ami a szemnek kívánatos, Sion leányának sátorában, mint a tüzet öntéki búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség, elnyelte Izraelt, elnyelte minden palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját. és eltapott a sátorát, mint valami kertet, lerombolt a gyülekezése helyét, elfeledtetett az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot. Döbbenetes szakaszok ezek, de foglalkoznunk kell ezekkel az igékkel, és nézzük meg ennek az ige szakasznak az egyik legfőbb mondani valóját. Ki okozta ezt a mérhetetlenül nagy csapást Júdájára és Jeruzsálemre? A Nabukodonozor által, Nabukodonozor eszközként volt az Isten kezében. Az Isten volt, aki ezt a csapást ilyen értelemben rázúdította, és mivel? Nézzük meg! Hátra vonta jobb kezét az ellenség elől. Az, hogy egyáltalán az Isten népe fennmaradhatott, minek volt köszönhető? Az ő erejüknek, nagyságuknak? Dehogy is, az Isten védelmének. Nézzük meg a pusztai vándorlástól kezdve végig, Isten hogy védte a népét. Ha az ő védő keze nem lett volna felettük, nem is tudták volna a honfoglalást sem megvalósítani. De amikor minden kérlelés hiába való volt, akkor visszavonta az ő kezét, és megengedte, hogy az ellenség pusztítson, és ezért mondja, hogy ő volt az, aki pusztított, mert effektíve nem ő tette, de megengedte az ellenségnek, hogy a dühét, indulatát szabadjára engedje már, mint a babiloni birodalom, és bekövetkezzen az, ami bekövetkezett. A második fejezet 17. verséből csak én olvasok egyetlen egy gondolatot. Azt olvassuk, hogy pillanat, rombolt és nem kímélt. Tehát, itt van. Megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta a szavát, amelyet szólt elejétől fogva, rombolt és nem kímélt, és megvidámította rajtad az ellenséget, felemelte szarvát a te szorongatóidnak. Köszönöm szépen. Tehát egyértelműen látjuk, hogy ez történt. Na de tegyük fel azt a kérdést, hogy konkrétan mik voltak azok a bűnök, amik az Istennek a haragját, vagy a bűnért járó büntetést ilyen módon szinte kiprovokálták. De azért már most előre bocsátom, a második szakasza sokkal felemelőbb lesz Jeremiás irgalmainak, de azért előre bocsátom, hogy ez a mérhetetlen szenvedés, ami Júdára és Jeruzsálemre borult, ez az Isten szeretetének a megnyilvánulása volt. Addig gondolkodjunk azon közben, menet közben, hogy vajon ebben mi lehetett a szeretet, de az Isten végtelen könyörülete és szeretete volt mindaz, ami itt történt. Na, menjünk tovább, de nézzük meg akkor azt, hogy mi is történt itt Júdában és Jeruzsálemben, amiért az Úr haragja ilyen módon felgerjedt az ő népére. Nézzük meg a 8 és 9. verset, ezek közül is majd csak egy-egy gondolatot fogok megemlíteni. Első fejezet, 8. vers. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfságá. Minden tisztelője megvetette, mert látták az ő mezítelenségét, ő maga pedig sóhajtoz és elfordul. Mit mondott? Vétkezett, nem maradhat. Szennye a ruhája szélén, és figyeljük, nem gondolt a jövőjére. Nem döbbenetes ez a kifejezés? Az ember belemerül a gomorságba, látszólag nincs következménye, mert hogy mondja az ige? Mivel a szentencia azonnal el nem végeztetik, tehát az ítélet végrehajtás, ezért azért arra hajlik az emberek szíve ő benne, hogy a gonoszságot cselekedjék. Miért? Mert az Isten azonnal nem sújt le. Nincs következmény, hát akkor csinálom tovább. Igen. És nézzük meg, mit mond? Azt mondja, hogy nem gondolt a jövőjére. Tehát az Isten halogatja az ítélet végrehajtását, halogatja, és az emberek az Isten hosszú tűrését sajnos mi is sokszor mire fordítjuk? Nem az igazi megtérésre, hanem a rossznak a folytatására. A rossz szokások, gyakorlatok. Most ne arra gondoljunk, hogy gyilkolunk, lopunk, és én nem tudom, hanem értjük, ugye? Tehát a nem egészen helyes és tiszta utaknak a bejárására. Akkor nézzünk egy másik verset is, a második fejezet 14. versét nézzük meg. Hova süllyed a nép, illetve kik? Azt mondja, a te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna a fogságodat, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő prófétálásokat. Mit mond ez az idézet? Milyenek voltak a próféták? Hazugságot, bolondságot. Miket prófétáltak a hamis próféták? Ez Jeremiás idejében. Miket? Igen. Meg még előtte, még a fogság előtt, hogy dehogyis, hát nem jött ide átok veszedelem, békesség, nyugodjatok meg. Ahelyett, hogy az igazi megtérést hirdették volna. Amikor erről beszél Jeremiás, mit mond a végén? Az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét. Hadd kérdezzem meg, mi szeretünk hallani feddő üzeneteket, vagy kemény üzeneteket? Nem annyira. Sokkal jobb a kedves, a lágy, a gyönyörű, ugye, hogy mennyivel jobb az. És márpedig, amikor az Úr veszedelmet hirdet, és nem békességet, akkor békességet hirdetni az Isten ellen való egyik legnagyobb vétek. Emlékszünk arra, hogy mi lesz az előttünk álló időben? Emlékszünk arra, amikor azt mondja az ige, hogy amikor azt mondják, majd békesség és biztonság, hirtelen veszedelem jön rájuk. Amikor a hamis próféták, amikor Babilon hirdeti a békességet, hogy majd ilyen úton lehet eljutni a békességre, ugye, ami az Isten törvényének a megtagadása. És amikor nyilvánvalóvá válik, hogy hazudott, és törbe ejtette az egész föld kerekségét, akkor mit olvasunk Jelenések 18-ban? Hogy akkor szembefordulnak a nagy hitetővel, és eszik a nagy parázna húsát, ahogy mondja az ige. Tehát igen, óriási bűn. Az Isten szemében az egyik legnagyobb bűn félrevezetni embereket, hamis biztonságban ringatni, amikor az Isten kegyelemből hirdeti a feddő, a megtérésre hívó üzenetet. Nézzük meg a 4. fejezet 13. versért, mert még fokozza, hogy milyen bűnök voltak az ő népe között. Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. A próféták és a papok mit mond? Az igazaknak vérét ontották a városban. Megölték azokat. Hát Jeremiással is mit tettek? Jeremiást is meg akarták ölni. Az Úr különleges kegyelme volt, hogy ő egyáltalán életben maradt. Nem is tudom, hogy folytassuk-e tovább ezeket a szörnyűségeket, de talán még egy igét, a pillanat. Nem, tulajdonképpen ennyi elég is volt, bocsánat, ennyi elég is volt. Tehát igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a bűnök sokasága miatt történt mindez, amit az Úr megengedett az ő életükben. És talán még egyetlen egy gondolat, a 2. fejezet 7. versét olvassuk még el, a 2. fejezet 7. versét. Azt olvassuk, hogy megvetette az Úr az ő oltárát, megutált a szent helyét, ellenségbe adá palotáinak kőfalait, zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Miért mondja, hogy megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta az ő szent helyét? Hadd kérdezzem meg, abba hagyta a nép, a gonoszság cselekvések közepette, abba hagyta az Istennek való szolgálatot? Nem. Folytatta. De mit mond az Úr? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Azt mondja, hogy minek jöttök ide? Azt olvassuk már Malakiás könyvében, egyszer az Úr felsóhajt, hogy vaj, ha bezárná valaki ezt az ajtót, és nem tüzelnétek az én oltáromon. Miért? Mert a képmutató vallásosság, amikor az ember felölti az ünnepi arcát, és megnyugtatja magát, hogy na hát én istenfélő vagyok, és közben a lelkében pedig tele van utálatossággal, bűnnel, mindazzal, amit az Isten megítélt, az Isten hogy tekint erre? Nagyobb bűne van annak, mint aki nem is ismeri az Istent, és úgy cselekszi a gonoszságokat. Ezért figyelmeztet bennünket az Úr erre nagyon-nagyon határozottan és komolyan, hogy ember vigyázz, mert ne ringasd magad abba a hamis biztonság érzetbe, hogy te az Isten népéhez tartozol, és akkor már biztos az üdvösséged, és téged semmi veszedelem nem érhet. Mert mit mond az ige? Ha csak meg nem jobbítjátok a ti utaitokat, és nem történik a ti szívetekben változás, akkor nem tud az Isten irgalmazni és kegyelmezni a külső vallásosság formáinak a megtartása mellett sem az embernek. Még egyetlen egy kérdés, amit szeretnék föltenni, mielőtt a vigasztaló szakaszra térnénk, hogy vajon az Úr előre elmondta, hogy kilátásba helyezte ezt nekik, vagy váratlanul tört rájuk ez a büntetőítélet? Elmondta előre, vagy nem mondta? Az előbb beszéltünk, igen, erről. De a következő kérdés, mikor mondta el az Úr először nekik ezt az opciót, hogy úgy mondjam, hogyha ők ezt az utat választják, akkor ennek ez lesz a vége. Emlékeztek rá? Már a Mózes könyvében, Mózes 5. könyvében az Úr előre elmondta nekik, hogy ha az én utaimon jártok, ilyen és ilyen áldásban lesz részetek, de ha elfordultok tőlem, és más istenek felé hajoltok, ez és ez lesz a következménye. Gondoljunk bele abba, hogy körülbelül 1000 évvel a bekövetkezés előtt már az Úr elmondta, folyamatosan figyelmeztette őket. Nem lehet azt mondani, hogy az Úr türelmetlen volt. Azt mondja, olyan szép az ige, hát türelmetlené az Úrnak lelke. Nem türelmetlen, hosszú tűrő. De amikor visszaélnek az ő hosszú tűrésével, és a gonoszság betölt egy mértéket, akkor az Úr nem tehet mást, mint a jogos igazság szolgáltatást végrehajtja. Na, ezek után nézzük meg, hogy ennyi nyomorúság hátterén miben talál Jeremiás próféta vigasztalást, örömöt és reményt? Mert hát ugye kevés örömre való okot találunk ebben, amit idáig elolvastunk. A harmadik fejezethez lapozzunk, és nézzük meg a harmadik fejezetnek a 20-tól a 23-ig terjedő verseit. Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és és megalázódik bennem az én lelkem, egészen a 23-ig vetítsük ki. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Mit mond ebben az igében? Mit mond? Azt mondja, hogy kezdi? Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Mire emlékezik vissza Jeremiás próféta, és miért alázódik meg benne az ő lelke? Mire emlékezik vissza, és miért alázódik meg az ő lelke? Olvassunk el egy ige szakaszt, most kilépünk ebből a szakaszból, visszajövünk mindjárt ide, de ezt muszáj elolvasni. Nehémiás könyve, 9. fejezet, Nehémiás könyve, 9. fejezet, 26-tól 28-ig terjedő versei összefoglalják 3 versben az egész Izrael népének a történetét egy bizonyos szempontból. És amikor elolvassuk majd ezt a szakaszt, úgy olvassuk el, hogy kérdezzük meg önmagunktól, hogy vajon ez ránk nem igaz, vagy igaz. Tehát Nehémiás 9. fejezet, 26-tól 28-ig terjedő verseiben nézzük meg, hogy mit olvasunk. Makacskodtak, Izrael népéről szól, Isten népéről, makacskodtak pedig, és pártot ütöttek ellened, és veték törvényedet hátuk mögé. Prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Annak okáért adtad őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgatták őket, de nyomorúságok idején hozzád kiáltottak, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nékik szabadítókat, és megszabadítottad őket nyomorgatóik kezéből. És mikor megnyugodtak, ismét gonoszságot cselekedtek előtted, és te átadtad őket ellenségeik kezébe, akik uralkodtak rajtuk, és midőn ismét hozzád kiáltottak, te az égből meghallgattad, és megszabadítottad őket, irgalmasságot szerint sokszor. Nem döbbenetes ez az ige szakasz? De hadd kérdezem, nem ugyanezt tesszük mi is? Az életünkben próbák, nehézségek, fenyítékek jönnek, mert az Úr észre akar bennünket téríteni, hogy ember, ébredj fel, változtasd meg a te utadat. Amikor a nyomorúságban vagyunk, könyörgünk, fohászkodunk, és amikor megszűnik a baj, akkor mi történik? Akkor visszasüppedünk egy idő után. Akkor az Úr újból megenged valamit, és akkor utána megint mi történik? Utána visszaesés. És ezért mondja ezt Jeremiás síralmaiban Jeremiás, hogy vissza-vissza emlékezik az én lelkem, és vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Még egyszer Jeremiás síralmaihoz menjünk, a 3. fejezet 20-tól 23-ig. Tehát erre emlékezik vissza, hogy mennyiszer visszaélt ez a nép az Isten jóságával, hosszú tűrésével és kegyelmével. Újra megkérdezem, sajnos mi nem éltünk vissza már számtalanszor az Isten hosszú tűrésével, jóságával, szabadító hatalmával a mi életünkben. Ott tartunk, ahol tartanunk kellene, és ennek ellenére mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Ennél az igénél álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, amit az előbb föltettem kérdésként, hogy egy csöppet gondolkodjunk rajta, hogy mi volt az isteni irgalom és szeretet abban, hogy ez az iszonyatos csapás érte Júdát és Jeruzsálemet. Mi volt ebben az isteni irgalom és kegyelem? Így van. Hogy abban a mérhetetlen nyomorúságban megtalálták az Istent. És hogy az Istennek nem kellett szétszórnia az egész népet úgy, mint ahogy az északi ország rész szétszórta. A megátalkodottság, a bűnben való beleragadás és mozdíthatatlanság miatt. Hadd kérdezzem, amikor valakinek az életében, az életünkben valami nagyon-nagyon nagy nehézség van, hadd kérdezzem, mi áldásnak gondoljuk azt, vagy pedig az Isten haragjának és nem szeretetének jelének? Áruhás áldások ezek, áruhás áldások. Mert az Isten még az utolsó pillanatban is, és még a legkeményebb eszközökkel is, de miért van? Szeretetből van neki. Szeretetből cselekszi ezt. Emlékszünk, amikor Jeremiás prófétával láttad két kosár fügét. Az egyik romlott volt, azt ki kellett dobni, a másik a jó fügék voltak. És mit csináltak a jó fügékkel? Fogságba vitték, ugye? Azt mondja, mert akik felől még van valami remény. Tehát az Isten mindent megtesz értünk, amit csak az ő isteni szeretete elgondolni képes, hogy mentsen bennünket, hogy ne maradjunk benne a rosszban, hogy ne kelljen elvesznünk, hanem örök életet nyerjünk. Joggal megtehetné, hogy nem küzd tovább értünk. De mit olvasunk? Nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Annyira szeretném, hogyha ott lenne legalább az az egy gondolat bennünk, hogy minden reggel, amikor felébredünk az Isten kegyelméből, adnánk hálát az Istennek azért, hogy egy újabb kegyelmi napot kapunk, hogy közelebb kerülhetünk hozzá, hogy még nem vette el az életünket, és ad lehetőséget, hogy a bűneinkből teljesen megtisztulva hozzátérjünk. Minden nap, amire felébredünk, egy újabb kegyelem és ajándék az Istentől, és erre adatik. De nézzük tovább, nagyon-nagyon-nagyon szép gondolatokat olvasunk a 25-től a 26-ig terjedő versekben, 3. fejezet, 25 és 26. vers. Nézzük meg, mit mond, milyen csodálatos gondolatot fogalmaz meg ebben az iszonyú nyomorúságban. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nézzük meg ezt az igét. Ti szerettek várakozni a nyomorúságban? Hát én nem annyira be kell, hogy valljam egész őszintén, szóval szerintem az emberi természetünknek nem nagy része, hogy nagyon szeretünk a nyomorúságban maradni. És mit mond? Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt. az Isten a legtöbbet a mi lelkünkön, a szívünkön formálni a nyomorúság idején tud. Miért? Mert akkor igazából hozzá tudunk kiáltani, és az ő közelében meg tud tisztulni a szívünk. Mert mit mond Zakariás könyve, csak kívülről idézem, beviszem a harmadrészt a tűzbe, a maradékot, akik még engedik magukat megtisztítatni, a tűzbe, a megpróbáltatás tüzébe. És mit mond? Szólnak hozzám, imádkoznak hozzám, és én felelni fogok nekik, hogy én népem. Igen, tehát mit mond? Jó az Úr azoknak, akik várják őt, akik a nyomorúságban, nem fejezem be a mondatot, mert mindjárt be fogom fejezni, csak először hadd kérdezzem meg, mit jelent a 26. versben, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Így van, de és mit jelent az, hogy megadással? Mit jelent ez a szó, hogy megadással várni? Beleegyezni az ő akaratába, nem zúgolódva, nem lázongva, hanem elfogadva. És rábízni az mindent a nyomorúságban, de ugyanakkor bizakodni, hogy az ő irgalmassága nem fogy el. És ő tudja, hogy meddig kell annak a tűznek lobogni alattunk, mert ő az ötvös, és ő az ezüst és aranytisztogató. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Nem azt mondja, hogy jó az Úr azoknak, akik megszabadultak már a nehézségből, persze az is csodálatos, de ez az időszak, a legtermékenyebb időszak ilyen értelemben, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Egyetlen egy dolgot ne gondoljunk, amikor ilyen helyzet vagy valami van az életünkben, egyetlen egy dolgot ne gondoljunk soha. Méghozzá azt, hogy az Úr nem szeret bennünket. Ez soha ne forduljon meg a mi fejünkben. Nézzük meg a következő szakaszt a Szentírásban, itt a 3. fejezetből, a 31-től a 33-ig terjedő versek. Nézzük meg, milyen csodálatos vígasztalás volt ez, amit a lélek Jeremiás szívére helyezett. Mert nem zár ki örökre az Úr. Nem csodálatos? Nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Nem csodálatos ez az ige szakasz? Azt mondja, nem zár ki örökre. Tehát, ha bármi történik az életünkben, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez visszavonhatatlan. Azt mondja, hogy nem zár ki örökre az Úr, megszomorít, megvigasztal. És mit mond? Nem csak, hogy megvigasztal, hanem a kegyelmességének gazdagsága szerint. És a 33. verse, hadd térjek ki még egy gondolat erejéig, azt mondja, hogy nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek a fiát. Hadd kérdezem, egy szülő, egy igazából szerető szívű szülő, amikor meg kell fenyítenie a gyereket, akkor örömet érez, hogy jaj, de jó, hogy megfenyíthettem ezt a gyereket? A szíve vérzik, nem? Amikor látja, hogy az a gyerek sír, mert meg kellett büntetni, és zokog, és fájdalmas a gyereknek a büntetés, a szülő nem tapsikol örömében, és ugrál, hogy jó, de jó, a gyereknek most szenvedni kell, hanem szakad meg a szíve érte. És hadd kérdezzem, az Isten nem fáj, az Istennek nem fáj, és nem szomorú, amikor bennünket meg kell, hogy engedjen az életünkben nyomorúságokat? Az Istennek jobban fáj, mint nekünk. Jobban fáj, mint nekünk. Mert az ő szeretete annyival magasabb az ember szereteténél, mint a föld az égtől, vagy az ég a földtől. Igen, együtt érez velünk. De meg kell, hogy tegye mi érettünk. Miért? Azért, hogy el ne vesszünk, hanem hogy örök életünk legyen. Nagyon érdekes egy idézetet, hadd olvassak a Próféták és Királyokból megint, egy egész rövid idézetet. Így olvasom. Figyeljük, annyira gyönyörű, hogy elmondani nem lehet. Amikor az ember a szent és irgalmas Isten ellen vétkezik, nincs szebb, mintha őszintén megbánja, és keserű könnyek közt megvallja botlásait. Isten ezt kívánja tőle. És most figyeljük. Az a kéz, amely porig aláz, a bűnt megfeddi, a gőgöt és becsvágyat megszégyeníti. Ugyanaz a kéz felemeli a bűnbánót, a megsebzettet. Aki megengedi a büntetést, mélységes együttérzéssel kérdezi, mit tegyek érted, mit szeretnél. Nem csodálatos? Az a kéz, amely sír, amikor meg kell, hogy engedje a büntetést, de ha el tud bennünket vezetni az igazi bűnbánatra, mit kérdez? Mit cselekedjen veled, mit tegyek érted, mit szeretnél? Tehát igen, az Isten mindenképpen, ez az ő célja, minden ezért volt ebben az életben, mindent ezért enged meg az életünkben, hogy az ő áldozata valóban ne legyen hiába való a mi életünkben. Nézzünk meg egy következő szakaszt, a 39-től a 41-ig terjedő verseket. Nézzük meg, hogy mit mond, hogy amikor mi próbákban vagyunk, nehézségben vagyunk, fenyítő ítéletet vagy fenyítéket enged meg az Isten az életünkben, mire gondoljunk? Azt mondja, mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket, kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben. Mit mond? Mit zúgolódunk, ki a maga bűnéért bűnhődik? Lehet azt mondani, hogy egy olyan próbába, egy olyan nehézségbe kerülünk, ami effektíve nem egy konkrét bűnünknek a következménye. De hadd kérdezzem meg, mi az, amit megérdemlünk ebben az életben? Mi az, amit mi megérdemlünk jót az Istentől? Ki kell, hogy mondjuk, hogy semmit. És amit nem értünk, hogy miért enged meg, mert átvizsgáljuk az életünket, és nem azt látjuk, hogy valami konkrét bűn következménye, fogadjuk el tőle, amit én most nem értek, azt majd meg fogom érteni. Fogadjuk el tőle, az ő kezéből helyezünk mindent a kezébe, és mindent az ő kezéből fogadjunk. Utána azt mondja, hogy tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg. Látjuk, tehát ha bármi van, kérjük az Urat, hogy vesse a mi orcánk világossága elé a mi bűneinket, hogy fölfedezzük, hogy mi az, amit szeretne a mi lelkünkből kiírtani. Ismerjük a Kő az úton című verset, azt már mondtam itt, hogy ha a lelked az Istennel találkozott, akkor az utadban minden kő áldást hozott. Minden kő. Mert állj meg és beszélj a kőről az Istennel, hogy miért küldi ezt vagy azt az akadályt. És akkor meg fogjuk érteni. Vagy ha nem értjük, akkor is bizalommal helyezhetjük az ő kezébe, majd egyszer megértjük. Azt mondja, emeljük fel, mit tegyünk? Emeljük fel szíveinket, kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben. És ha ezt tesszük, őszinte bűnbánattal megyünk hozzá, akkor az a kéz, amelyik összetört bennünket, az a kéz gyengéden fölemel, megvigasztal, és megkérdezi, mit tegyek veled, mit szeretnél. És ezek után nézzük meg a számomra legkedvesebb szakaszt ebből a harmadik fejezetből. Annyira szép, annyira gyönyörű a harmadik fejezet 56-tól 58-ig terjedő versei. Annyira meghatóan szép. Azt mondja a 56-tól 58-ig. Hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Tereld meg, Uram, lelkemnek terét, váltsd meg életemet. Nem gyönyörű ez az ige? Azt mondja, hallottad, ugye fohászkodik, nyög, sír, kesereg, ugye ott az üszkös romokon. És azt mondja, hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Hadd kérdezzem meg, félelmetes volt a helyzet? A nép legnagyobb része fogságban, néhány ember maradott Jeruzsálemben. Rettegnek, félnek, hogy most mi a jövő, iszonyú, hogy milyen állapotban van. És mit kér? Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged. Mondd, ne félj. Mire vágyódik? Hogy az Isten bátorítsa, vigasztalja, és ezt mondja neki, hogy ne félj. A Bibliában hányszor látjuk azt, hogy az Úr így bátorít bennünket, hogy ne félj. Jézus hányszor, amikor egy félelmetes helyzet volt, Olvassuk az evangéliumokban. Mi volt Jézusnak az első szava, amikor odaért az adott helyre, ahol éppen a probléma volt? Ne félj, csak higgy. Ne félj. Tehát, és Jeremiás is mire vágyódott? Hogy az Úr mondja neki azt, hogy ne félj, Jeremiás, ne félj, mert én veled vagyok. Ezt kéri, hogy mondd nekem azt, hogy ne félj. És utána mit mond? Pereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Nem azt kéri, hogy Uram, minden csapást, vagy minden nehézséget azonnal távolítsd el, pereld meg, Uram, az én lelkem perét. Te tudod, mi szükséges ahhoz, hogy a lelkemből a bűnt ki tudjad írtani. Pereld meg, Uram, lelkem perét, de váltsd meg az én életemet. És szeretném megkérdezni, hogy ez nem vizsgáztatás, félre ne értsétek, csak szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy hogy fejeződik be Jeremiás síralmai. Amikor ugye ezek a gondolatok vonulnak végig és keverednek, tehát úgy, hogy nem úgy van, hogy először elmondja ezt a gondolatot, utána azt és utána azt, hanem ugyanúgy, ahogy a mi imádságainkban is. Imádkozunk, mondunk gondolatokat, akkor utána rátérünk arra ugyanannak, csak másik vonat, utána újra ugyanoda visszatérünk. Szóval ez egy ilyen vergődés, gyötrődés ez a költői mű. De nézzük meg, hogy fejeződik be az 5. fejezet 19-től 21-ig terjedő verseit, nézzük meg. 5. fejezet 19-től 21-ig. 19-től 21-ig. 5. fejezet. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkeztél el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? És figyeljük, ezek után mit mond? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Mennyire gyönyörű ez a kifejezés. Mit mond? Uram, miért? Ugye itt a gyötrődés. Miért hagytál el bennünket örökre, hosszú időre? Milyen iszonyatban vagyunk. De utána mit mond? Hogy zárul le? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Azt hiszem, hogy ennél szebb kérés, és ez, hadd kérdezzem meg, szerintetek ez egy fogadkozás? Hogy téríts vissza, és mi visszatérünk? Szerintetek ez egy fogadkozás, vagy nem? Kérés. Kérés, egy odaszentelődés. Egy olyan valaminek a megfogalmazása, ami a szívének az egyik leghőbb vágya volt, hogy igen, ő is és a nép is vissza tudjon térni az Istenhez. Téríts vissza, látjátok? Ezért nem fogadkozás ez, mert az Urat kéri, hogy téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Jeremiás síralmaiból személyesen mi magunk is le tudjuk vonni azokat a tanulságokat, amelyeket az Úr személy szerint a mi lelkünkre akar helyezni, és én szívem mélyéből kívánom, hogy azok a vigasztaló gondolatok, amik Jeremiásban a lélek által megfogalmazódtak, ezek bennünket is igazából meg tudjanak vigasztalni és erősíteni. És a szívem leghőbb vágya, hogy nekünk is ez legyen a mi fohászunk, hogy téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Amen. Mennyei Istenünk, kegyelmes édesatyánk, nem tudunk mást mondani neked, csak azt, hogy köszönjük a te végtelen irgalmadat, jóságodat, szeretetedet és hosszú tűrésedet a mi életünkben is. Urunk, köszönjük neked, hogy te megmutatod a te ígédben, a te néped történelmében, hogy te milyen végtelenül türelemmel hordoztad őket, milyen módon próbáltad visszatéríteni önmagadhoz őket, amikor téged a legnagyobb mértékig megszégyenítettek, amikor felcserélték a te dicsőségedet a borjú képével, és te mégsem hagytad el őket, te mégis megsegítetted őket, noha büntető ítéleteket adtál azért, hogy kiózanodjanak, és szívük mélyéből hozzád térjenek, hogy ne kelljen örökre elveszniük. És Istenünk, te látod a mi életünket, a mi egyéni életünket, hogy mi mennyit vétkeztünk, ahogy a Zsoltár író mondja, a mi vétkeink többek a mi fejünk hajszálánál, és te mégsem vetettél el bennünket, szeretsz bennünket, és bocsássad meg, Istenünk, hogy amikor mi nehézségbe kerülünk, amikor megengedsz próbákat, tisztító fenyítéket engedsz meg a mi életünkben, akkor mi zúgolódunk. Urunk, bocsássál meg nekünk a mi vakságunkért, bocsássál meg nekünk azért, hogy mi nem értünk téged igazából, de kend meg szemgyógyító írral a mi szemünket, hogy lássunk, hogy meg tudjunk látni téged, meg tudjuk látni a te szeretetedet, és hittel, bizalommal tudjuk letenni az életünket a te kezedbe, hogy te formálj, te tisztíts, te alakítsál bennünket, hogy el tudjunk készülni Jézusunk a veled való találkozásra. Urunk, annyira közel van a te eljöveteledet, látjuk a jelekből, ne engedd, hogy ebben a bűnös állapotban maradjunk. Te látod, mindannyiunk életében még vannak bűnök, amiket nem győztünk le, jellemhibák, amik vissza-visszatérnek. De Urunk, Jeremiással együtt hadd kérjünk, hogy téríts vissza magadhoz, Urunk, és mi visszatérünk te hozzád, tisztítsál meg bennünket, szenteljél meg, és Jézusunk adjad, hogy így tudjunk neked olyan eszközeid lenni a te kezedben, akik ezt az üzenetet továbbítják, képviselik embereknek, hogy minél többen tudjanak megtérni te hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, Istenünk, hogy ismerve a mi egyéni életünket, mindannyiunk életében többet fogsz cselekedni, mint kérni vagy elgondolni tudnánk, a te nagy irgalmasságod szerint. Amen.